Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. Harmadik Béla uralkodása kétségtelenül nyugalmat hozott az ország számára, viszont a békés felszín alatt veszélyes folyamatok kezdtek kibontakozni. A vezető réteg, kihasználva a belső stabilitást, még több hatalomra vágyott, ez pedig a belső viszályok forrásává válik. A folyamat rögtön Béla király halála után kezdetét veszi, hiszen fiai már ádász küzdelmet folytatnak a trónért és a hatalomért. Témánk a turáni átok. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunkban harmadik Béla uralkodásának még néhány rövid aspektusával foglalkoznánk. Nem szeretnénk befejezetlenül hagyni a témát, és a múlt héten egy kicsit gyorsan be kellett fejezzük a műsorunkat, anélkül, hogy egy kérdésre pontot tettünk volna. Illetve a mai műsorunk során az lenne a célunk, hogy bemutassuk, hogy ki került Magyarország élére harmadik Béla halála után, és azt szeretnénk megnézni, hogy milyen kihívásokkal kellett szembenézzen rögtön ez az új uralkodó. Sajnálatos módon kezdetét veszi az, amit a történészek turáni átoknak neveznek, ugyanis az Árpád-házon belül újabb hatalmi harcok bontakoznak ki, amelyek hát hosszú távon sajnos az ország meggyengülését eredményezik.
Tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Az elmúlt műsorainkban harmadik Béla hatalomra kerülése, uralkodása volt a téma, viszont harmadik Béla csak az utolsó Árpád-házi király, akiről természetesen eddig beszéltünk. Történetünk, beszélgetéseink nagyon rég kezdődtek, például Szent István király uralkodásával. Első királyunkkal kapcsolatban azt érdemes megjegyezni, hogy ő az első szülöttség elve alapján szerezte meg a hatalmat, és ebben nagyon fontos szerepet játszottak a kereszténységre áttérő magyarok, illetve a külföldről a feleségével, Gizellával érkező lovagok, hiszen Koppány legyőzésében nagyon fontos szerepet játszanak ezen a szereplők. Láttuk ugyanakkor Szent Istvánnal kapcsolatban, hogy a fejedelmi hatalom megszerzése után rögtön arra törekszik, hogy létrehozza a keresztény magyar királyságot, és ebben a folyamatban az első lépés a királyá koronázás volt, ezért István koronát kér és kap második Szilveszter pápától, amellyel valamikor 1000 vagy 1001-ben megkoronáztatja magát. Ezzel megteszi az első lépést a keresztény-magyar állam létrehozása érdekében. Ezután István arra törekszik, hogy hatalmát érvényesítse az egész Kárpát-medence fölött, és ennek érdekében legyőzi vagy behódoltatja a Kárpát-medence különböző törzsi vezetőit, mint például Gyulát vagy Ajtonyt vagy éppenséggel Abba Sámuelt. egyesek esetében erőszakos eszközöket, mások esetében pedig diplomáciai eszközöket, házasságokat használ például. Hatalmának kiterjesztésével párhuzamosan István király megszervezi a Kárpát-medencei közigazgatást, vármegyéket hoz létre, és ezáltal érvényesíteni tudja az uralkodói hatalmat az egész terület fölött. Ezzel párhuzamosan gazdasági intézkedéseivel az ország felvirágoztatására törekszik, az ő uralkodás alatt keletkeznek, jönnek létre az első magyar pénzek ebben a térségben. István királynak másik nagyon fontos intézkedése a keresztény magyar egyház megszervezése volt, a Kárpát-medence területét egyházmegyékre, püspökségekre osztotta, és az általa létrehozott vélhetően 10 püspökség közül 2 érseki rangra is emel, ezzel biztosítva a magyar keresztény egyház függetlenségét a német birodalmi egyháztól. Arra törekedett, hogy béke legyen a szomszédokkal, hiszen Magyarországnak egy elég sajátos helyzete van, 2 nagy birodalom között alakult ki, és pedig nyugaton a német-római birodalom, vagy német császárság, keleten pedig a bizánci császárság jelenthetett fenyegető veszélyt. Viszont István király mindkét birodalommal jó kapcsolatot ápolt, és nem csak ezzel a két birodalommal, hanem a szomszédos államokkal is. Tudta azt, hogy a belső szervező munkát csak úgy lehet megvalósítani, ha az ország békében van. A béke megteremtése és fenntartása érdekében a dinasztikus házasságok politikáját választotta, családtagjait a környező uralkodókhoz adta férjhez. István király uralkodásának mondhatni egyetlen árnyoldala a trónutódlás kérdésének a rendezése, köztudott az, hogy egyetlen felnőttkort megért fia, Imre 1031-ben sajnálatos vadászbalesetet szenved, aminek következtében a trón öröklésének a kérdése nyitottá válik. István az alkalmasság elvét figyelembe véve végül is az unokaöccsét, Orszeoló Pétert jelöli ki örökösének, tőle reméli azt, hogy tovább fogja folytatni a keresztény magyar állam megszilárdítását, építését. Rokonai, például Vazul, nem fogadják el ezt a döntést, és ennek köszönhetően, vagy ennek következtében István erőszakosan fellép Vazullal szembe, megvakítatja, illetve fiait száműzi az országból. István elképzelései ellenére azonban halála után az új király, Orszeoló Péter nem tudja uralni az országot, jelentős konfliktusok forrásává válik a király személye, és így 2 rövid uralkodás adatok meg neki, az ellenzék fellázad ellene, és Aba Sámuelt helyezi a trónra. Péter úgy próbálja hatalmát visszaszerezni, hogy hűbéri esküt tesz a német császárnak, ezzel viszont még azokat a magyarokat is elidegenítti magától, akik esetleg erőszakos politikájával szembe semlegesek voltak. Péter második uralkodásának végül egy pogánylázadás vett véget, és ennek a pogánylázadásnak köszönhetően Vazul fiai kerülnek Magyarország élére, és pedig Első András foglalja el a trónt. Annak ellenére, hogy István pont azért próbálja kizárni ezt az ágat az öröklődésből, mert nem bízik abba, hogy a keresztény egyház helyzetét fenn fogják tartani. Mégis Első András nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy a pogánylázadások által megtizedelt, meggyengített magyar keresztény egyház helyzetét tovább javítsa. Ezt elsősorban a külföldi szerzetesek, papok behívásával, illetve jelentős birtokadományokkal éri el. Egyik ilyen birtokadomány szövege tartalmazza az első magyar nyelvemléket is. Ezzel párhuzamosan András király sikeresen visszaveri a német uralmi igényeket, de hogy helyzetét megszilárdítsa, behívja az országba öccsét, Bélát, akivel megosztozik a hatalmon, és aki érdekében létrehozza a dukátusnak az intézményét. Ez azonban későbbi konfliktusok forrásává vált. Béla úgy értelmezte, hogy a dukátus létrehozásával tulajdonképpen ő lett a trónörökös, és akkor Első András megkoronáztatja fiát, Salamont, akkor Béla ezt nem tudja elfogadni, és kirobban az Árpád-ház első testvérháborúja, mondhatni úgy a turániátoknak az első mozzanata ekkor valósul meg. A két testvér konfliktusából végül Béla kerül ki, győztesen ő foglalja el a trónt, de rövid uralkodása után Salamon kerül a trónra, majd egy újabb, most már unokatestvér háború után Bélának a fia Géza foglalja el a trónt, majd Géza halála után a 11. század másik jelentős uralkodója, első László vagy Szent László király lép Magyarország élére. Szent László király tulajdonképpen megszilárdítja a magyar királyság helyzetét. Először is rendezi a Salamon kérdést, végeredményben ő először is ellenkirálynak számított, tehát nem volt törvényes uralkodó, de miután lemondatja Salamont a trónról, ez a kérdés megoldódik. László király egy nagyon bölcs belpolitikát folytat, törvényeivel megszilárdítja a magyar társadalom helyzetét, visszaszorítja a tolvajlást, illetve a kóborlást. Ezzel párhuzamosan egy nagyon aktív külpolitikát folytat, egész uralkodása során noha a külpolitikájában jelentős irányváltások következnek be uralkodása vége fele. Első szakaszban először is beavatkozik az investitúra harcba, a pápát támogatja a német császárral szembe, ez ugyebár nem meglepő, hiszen a császár Salamon támogatta vele szembe, amikor a magyar királyi koronáról volt szó. Viszont uralkodásának utolsó éveiben László király eltávolodik a pápa párti politikától, és ez annak köszönhető, hogy Magyarország terjeszkedni szeretne uralkodása során, meg akarja szerezni Horvátországot, amelyet a pápa saját hűbéres államának tart. Amikor az esély adódik, László király meghódítja Horvátországot, és ezután rendezi a viszonyt a német császárral is, így az ő uralkodása alatt következik be Magyarország első komoly terjeszkedése. László király nem tudja megnyugtatóan megoldani a trónörökösödésnek a kérdését, fiú utódja nem születik, és unokaöccsei Kálmán, illetve Álmos között kell döntsön. Úgy néz ki, hogy László király Álmost preferálja, de végül halála után Kálmán kerül Magyarország élére. Könyves Kálmán a krónikák rendkívül előnytelen külsővel írnak le. Láthattuk műsorunk során, hogy valószínűleg ennek nem feltétlenül volt meg az igazság alapja, de ennek ellenére, hogy nem a legszebb képet festik róluk a krónikák, Kálmán király mégis egy nagyon bölcs uralkodónak bizonyul. Uralkodása során enyhíti László királynak a nagyon szigorú törvényeit, ezzel is jelezve, hogy ezek a törvények már elérték hatásukat. Ugyanakkor folytatja László királynak a terjeszkedő politikáját, és kiterjeszti a magyar királyság fennhatóságát Dalmáciára, vagy másképpen a tenger melléknek nevezett területre. Kálmán király két évtizedes uralkodásának az árnyoldala viszont a konfliktusa Álmos herceggel. Álmos herceg nem tud soha belenyugodni abba, hogy testvére lett a király. Többször is összeesküvésző bátyja ellen fellázad ellene, és ennek az lesz a következménye, hogy Kálmán megvakítatja Álmos herceget, és nem csak a herceget, hanem annak fiát, Bélát is ugyanúgy bünteti. Könyves Kálmán halála után fia II. István foglalja el a trónt, aki megpróbálja apja politikáját folytatni, de uralkodása során már jelentős belső konfliktusok jelentkeznek, és komoly külpolitikai kudarcok is bekövetkeznek. Így, amikor István 1031-ben meghal, akkor az ország előkelőinek egy csoportja II. Bélát, Vak Bélát emeli a trónra, aki először is egységesíti úgymond az uralkodói réteget, hiszen az ellenzékét egyszerűen lemészároltatja. Vak Béla tehát sikeresen megerősíti a királyi hatalmat, és ezt az erős királyi hatalmat örökli fia II. Géza is, aki folytatja apja politikáját, tovább erősíti az ország belpolitikai helyzetét, valamint megpróbál terjeszkedni a Balkán-félszigeten, ahol viszont szembe kerül a reneszánszat élő bizánci császársággal, amelynek az élén egy rendkívül tehetséges uralkodó Mánuel császár állt. A magyar királyság viszonylag sikeres harcol a bizánci birodalommal szembe, viszont ez kimeríti az országnak az erejét, valamint megszünteti azt a belső egységet, ami az uralkodó mögött volt, és megjelennek az első trónkövetelők. Láthattuk azt, hogy Gézának a testvérei felléptek trónkövetelőként, elsősorban a bizánciak támogatásának köszönhetően. Géza váratlan halála után fia foglalja el a trónt, de nagybátyjai megpróbálják elorozni tőle a hatalmat, ami újabb konfliktusokat eredményez, és III. István csak 1062 II 1063-ban tudja végérvényesen megszilárdítani hatalmát. Az ő rövid uralkodása után öccse, harmadik Béla lép a trónra, aki ugyebár a bizánci birodalomba nevelkedett, jelentős műveltséget szerzett a konstantinápolyi udvarba, illetve megtanulta az államvezetésnek a bizánci módját. Harmadik Béla a korona megszerzése után sikeresen megszilárdítja hatalmát, elsősorban öccsének Gézának a félreállításával, majd jelentős reformokat vezet be, például ő hozza létre a királyi kancelláriát, amely az okiratok kibocsátásáért felel. Ugyanakkor az ő uralkodása alatt nő a Magyar Királyságban az írásbeliséggel foglalkozók száma, a király támogatásával nagyon sokan tanulnak külföldi egyetemeken, és ez nem csak a királyi kancelláriának a munkáját segíti, hanem fellendíti az úgynevezett hiteles helyek tevékenységét is, valamint kialakul egy elég jelentős irodalmi élet Magyarországon, és ennek az irodalmi életnek egy nagyon fontos emléke a Halotti beszéd és könyörgés. Ami a külpolitikát illeti, hát harmadik Béla uralkodásának első éveiben egy békés külpolitikát folytat, viszont 1180 után a külpolitikája rendkívül aktívvá válik, sikeresen visszaszerzi a szeremséget, Horvátországot, Dalmáciát a bizánci birodalomtól, valamint megpróbálja elfoglalni a halicsi fejedelemséget is, sajnos ez utóbbi vállalkozás nem igazán vezet eredményre. A múlt heti műsorunkban még arról is beszéltünk, hogy hogyan ért véget harmadik Bélának az uralkodása. Bizonyos kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy természetes halálon halt-e meg vagy sem, de úgy néz ki, hogy inkább a természetes halál az elfogadhatóbb változata az ő esetében. Illetve arról kezdtünk el beszélni, hogy hova temették el az elhunyt uralkodót, és láthattuk, hogy a helyszín a székesfehérvári bazilika, de ugyanakkor beszéltünk arról is, hogy miért gondolják egyes történészek azt, hogy az 1848-ban megtalált holttest talán nem harmadik Bélának a holtteste.
Történész úr, beszéltünk tehát arról, hogy hová temették el harmadik Bélát, az elhunyt uralkodót, azonban itt még lenne pár dolog, amiket mindenképpen el kell mondjunk a hallgatóknak.
Múlt heti műsorunkat azzal fejeztük be, hogy Tóth Endre érveit soroltam fel, amellyel azt próbálja bizonyítani, hogy székesfehérvári bazilikába talált királysír, illetve királynői sír, hiszen ugye két sír találtak 1848-ban. Miért nem lehet harmadik Bélának a sírja, és miért inkább tekinthető Könyves Kálmánnak és feleségének a sírjának? Viszont azt el kell még mondani, hogy Tóth Endre érvei ellenére a történészek többsége egyetért abban, hogy a székesfehérvári királyi sír harmadik Béla sírja. A múlt heti műsorunkban említett érveket két okból kiindulva mutattam be a hallgatóknak. Először is én magam is rendkívül érdekesnek találtam történészként ezt a feltevést, és izgalmas volt elolvasni, hogy mi mindent figyelembe kell venni akkor, amikor egy sírnak az eredetét próbáljuk megállapítani. Másodszorban pedig azért említettem ezt a feltevést, hogy rámutassak a történelemnek, mint tudománynak a relatív voltára és állandó átalakulására, fejlődésére. Mindenképpen azt még el kell mondjuk, hogy harmadik Béla és felesége földi maradványait megtalálásuk után a Nemzeti Múzeumba vitték, majd 1898-ban a budai Mátyás templomba temették újra, ahol ma is található a sír. A díszes sírt Ferenc József király saját pénzén készítette az uralkodó pár számára.
Miként készült el harmadik Béla híres arcrekonstrukciója?
Az 1848-ban talált koponyacsontok alapján készítették el harmadik Béla és felesége feltételezett arcrekonstrukcióit. A Magyar Nemzeti Múzeum, valamint a Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely Alakítvány felkérése alapján ez a feladat Skultéti Gyula svájci magyar antropológus szobrászra hárult. Skultéti Gyula a következőképpen írja le a király art rekonstrukciójának elkészítését. A koponya igen szimmetrikus, ami a férfiaknál ritkább jelenség, mint a nőknél. Rajta a nemi jellegek jól érzékelhetőek. A szemüregek nagyok, peremük lekerekített. A szemszögletek meghatározása után enyhén ferde szemek állnak elő. A körte formájú orrnyillás csontos részeiből, valamint az orrtövis nagysága és iránya alapján meghatározott orr hosszú és enyhén hajlított. Az előre állás a felső és az alsó álcsontokon közepes méretű, A harapás az átlagnak megfelelően olló harapás, ami azt jelenti, hogy a felső fogsor kissé előbbre áll, mint az alsó, és enyhén fedi az alsó fogsor fogainak csúcsait, ami átlagos közép-európai szájtípust jelez. Az álcsúcs kifejezett. Király arcának életkori vonásait, a koponyavaratok elcsontosodását figyelembe véve alakítottam ki. Szakállas és bajuszos voltát, valamint szakállának kettéosztottságát a történészek és a művészettörténész szakértők véleménye alapján formáztam meg. Királyné ars rekonstrukciója esetében pedig a következőket írta az antropológus szobrász. A koponyája aszimmetrikus, körte formájú orrnyílása és főként orrtövisének iránya alapján homorú orr adódott. A felső és alsó álcsontjának előreállása kifejezett, áll kapcsán az alsó ajkizmok eredetének nyoma két mély árok, mindezt a rekonstrukció készítésekor dúzott ajkakkal jelezte. Gondot okozott a királyné hajviseletének megformázása, amellyel kapcsolatban a szakértők nem tudtak eligazítást adni. Így a rekonstrukció során egy stilizált, fátyollal eltakart hajat formáztam meg.
A királyaink voltak második részében, beszéljünk harmadik Béla népes családjáról is.
Harmadik Béla király összesen kétszer házasodott, így a következő percekben a két hitveséről, vagyis a két királynéről, illetve az első házasságából született gyerekeiről osztanék meg néhány információt a hallgatókkal. Béla király első felesége Satinion Ágnes volt. Ágnes 1153-ban született Antiókiába, Satinion Rajnald keresztes lovag és antiókiai Konstancia fejedelemnő gyermekeként. A fiatal hercegnő 1170 körül Konstantinápolyba került, ahol anyai féltestvére Mária császárné, Manuel bizánci császár felesége maga mellé vette. Ágnes valószínűleg a császári udvarban vette fel az Anna nevet. A császár Ágnest, Annát feleségül adta az ekkor még Bizáncba élő magyar herceghez Bélához. A Frigyre egyes források szerint 1169. szeptemberében, más források alapján 1171. márciusába került sor. Az esküvő után a fiatal pár elzarándokolt a Szentföldre, ahol többek között gazdag adományokat adtak a johanitáknak. Harmadik István 1172-ben bekövetkezett halála után a korona Béla fejére került. Ágnest férjével együtt 1173-ban koronázták meg magyar királynénak Székesfehérvárot. A királyné Magyarországon is az Anna nevet használta, valószínűleg azért, mert az Ágnes név ritka volt akkoriban, a magyar források is ezen a néven emlegetik. Satinion Ágnes Anna nevéhez köthető egyes francia királyi hagyományok magyarországi meghonosítása. Harmadik Béla valószínűleg szintén a királyné hatására vált a burgundi ciszterci rend fő támogatójává Magyarországon. A királyné tálbabb családja feltételezések szerint szoros kapcsolatot ápolhatott a ciszterciekkel, akiknek három kolostoruk is volt birtokaikon. A királyné 1184-ben mindössze 31 évesen halt meg Székesfehérvárot, és a királyi bazilikába temették el. Harmadik Béla és Ágnes körülbelül másfél évtizedes házasságából 7 gyerek született. A legnagyobb gyerek az Imre nevet kapta, róla a hallgatók nem sokára bőven is hallhatnak, hiszen ő követte Bélát a trónon. A királyi pár második gyereke egy lány volt, aki a Margit nevet kapta. Az 1175-ben született hercegnőt alig 10 éves korában feleségül adták második Iszákiosz bizánci császárhoz. Nikétász Koniátesz bizánci követ a következőket írta ekkor Margitról. Szépséges tehát a hajadon, aki néked, ó császár, eljegyeztetett, és pedig éppen azért, amit a beszéd megmondott. Mert nem csak tehén szemű és aranyos alakú és hosszú nyakú, ezeket tulajdonították a görögök a maguk istennőinek, hanem egészében szép és nagyonságig szép, a szépségben mindennek császárnéje a legszebb pedig, amennyiben jobb kezed felül áll. A házasság után Margit áttért ortodox hitre, és a Mária nevet vette fel. Férjének ő volt a második felesége, házasságukból pedig két fiú született, Ioannes Angelos és Manuel Angelos. Miután 1194-ben Iszakios döntő vereséget szenvedett a bolgároktól, fivere Alexios Angelos megbuktatta, megvakítatta és bebörtönöztette, Margit pedig elvesztette státusát a bizánci udvarba. Azonban 1203-ban Iszakios a keresztesek segítségével visszaszerezte trónját, így Margit is visszakerült a császári udvarba, de nem sokára férje életében életét veszti egy lázadás során. A megőzve gyűlt Margit 1204-ben férhez ment Monferrati Bonifác tesszalonikéi királyhoz. Házasságkötés előtt visszatért a katolikus hitre. Házasságukból egy fiú született, Demetrios. Demetrios apja 1207-ben bekövetkezett halála után trónra lépett, Margit pedig trégensként maradt fia mellett. Azonban politikai támogatás hiányába kénytelen volt 1216-ba elhagyni a tesszalonikéi királyságot. Margit harmadszor is férjhez ment egy Dél-Görögországban birtokos francia lovakhoz, Nicolas Sandomerhez. Házasságukból két fiúgyermek született, Béla és Vilmos. Margitot 1222-ben még Görögországban, ám 1223-ban már Magyarországon említik a források, ahová magába hozta fiát Vilmost is. Második András király Kevevárát és szeremségi birtokokat adományozott Margitnak, aki 1229 körül hunyt el, ekkor említik utoljára az élők sorában a források. Béla és Ágnes harmadik gyereke ismét egy fiú lesz, András, aki második Andrásként uralkodik Magyarországon. Róla a következő heti műsorunkban kezdünk el beszélni bővebben. A királyi párnak ezután 1176 és 1180 között még három gyereke született. Előbb Salamon herceg, ő viszont fiatalon elhunyt. Őt követte egy ismeretlen nevű lány, aki valószínűleg még csecsemőkorában meghalt. Hasonló tragikus sorsa lesz a következő fiúnak, Istvánnak, aki szintén fiatalon halt meg. Béla és Ágnes legfiatalabb gyermeke 1180 körül született, és a Konstancia nevet kapta. Konstanciát 1189-ben eljegyezték 5. Frigyes Schwab gróffal, Barbarossa Frigyes német-római császár fiával, aki azonban 1191-ben életét vesztette a 3. keresztes hadjárat során. Így Konstancia férje végül a cseh uralkodó, a Premis házból származó első Ottokár cseh király lett. Konstancia és Ottokár Frigyéből összesen 9 gyerek született, Vratislav herceg, aki gyerekként meghalt, Jutta hercegnő, aki Bernát kalintiai herceg felesége lett, Anna hercegnő, aki Jámbor Henrik lengyel fejedelem hitvese lett, Ágnes hercegnő, aki gyerekként meghalt, Vencel herceg, aki apját követve cseh király lett, Ulásztró és Premis hercegek, akik a Morva őrgrófi címet viselték, valamint Wilhelmina és Ágnes hercegnők. Konstancia néhány évvel férje halála után 1236-ba belépett az általa alapított Tisnovici kolostorba, ahol 1240. december 4-én hunyt el. Ágnes királyné 1184-ben bekövetkezett halálát követően harmadik Béla ismét házasságot kötött, második felesége a Capet házból származó Margit lett, második Fülöp Ágos francia király nővére. Capet Margit 1158-ban született, 7. Lajos francia király és második felesége kasztíliai Konstancia elsőszülött lányaként. Margit 1172-ben házasságot kötött Henrik angol herceggel és ifjabb királlyal a Winchesteri székesegyházban, ahol ezt követően Margitot Anglia ifjabb királynéjává koronázták. Az Angliába dúló polgárháború miatt 1182-ben visszatér Franciaországba, és itt értesül férje haláláról. Margit 1186-ig öccse, II. Fülöp Ágos párizsi udvarában élt, ott kérte meg a kezét a megözve gyűlt III. Béla. A házasságot még ugyanebben az évben megkötötték, a hercegnő Magyarországra költözött, majd Székesfehérvárot megkoronázták magyar királynénak. A királyné segítette Bélát a kormányzásba, és hatással volt döntéseire. Például 1189-ben a keresztesek átvonulásakor rávette férjét, hogy engedje szabadon öccsét, a fogva tartott Géza herceget. Ugyanakkor a keresztes hadjárathoz csatlakozó magyar keresztesek élére úgymond jelképesen maga a királyné állt. Béla és Margit házasságából nem születtek gyerekek, ebbe szerepet játszott a királyné első házassága során, közel sem komplikációmentes szülése is. Béla halála után 1197-ben az özvegy királyné a Szentföldre zarándokolt, ahol 8 nappal az Akkóba érkezése után 1197. szeptember 1-én meghalt. Egyes források szerint a királynét a Türoszi katedrálisba temették el.
Milyen épített örökség köthető III. Béla nevéhez és uralkodásához?
III. Béla király legfontosabb épített öröksége az esztergomi királyi palota újjá, illetve átépítése. A palota a körülbelül 60 méter magas, szakadékos oldalfalakkal határolt magaslaton az esztergomi várhegyen épült fel. Esztergom a 10. század második felétől kezdve a magyar fejedelemség majd királyság legfontosabb központja volt, így a Várhegyen is ekkor épültek az első épületek. A régészeti kutatások alapján úgy látszik, hogy már Géza fejedelem idejében a fejedelem palotája, ahol Vajki született, valószínűleg a Várhegy északi felén állt, Szent István protomártír templom mellett. Az ásatások során a 11. századi épületmaradványok is előkerültek, ekkor épülhetett István király palotája immár a Várhegy déli részén. Az István király és harmadik Béla király uralkodása közötti időszak király épületei a meredek sziklafal által jól védett déli hegyfokon álltak. A korai palota egy korábbi vastag kőfallal épített körkápolnához csatlakozott. Mindkettő építőanyaga helyben bányászott, szépen faragott sárgásbarna homokkők váder volt. De nem csak a királyi épületek kaptak helyet a Várhegyen. Ugyanis a 11. század elején az István által létrehozott egyházszervezet központja, az érsek székhelye is Esztergom lett. Így 1110 táján építeni kezdték az érseki székesegyházat a Várhegy északi részén, Szent Adalbert tiszteletére, mellette kapott helyet az első érseki palota is. Szent István halála után Esztergom és ezzel együtt a Várhegy szerepe is csökken, de Könyves Kálmán király uralkodásától a 12.-13. század fordulójáig Esztergom jelentősége ismét megnőtt, állandó királyi székhelyként szerepel. Második Géza király Esztergomba fogadta második keresztes hadjáraton vonuló harmadik Konrád német császárt és hetedik Lajos francia királyt. 1172-ben pedig feltehetően az esztergomi Szent Adalbert székesegyházban temették el a hirtelen elhunyt harmadik István királyt. 1188-ban a hegyen épült várban és a székesegyházban tűzvész pusztított, ekkor az épületek teljesen leégtek. Harmadik Béla király bizánci és francia mintára külföldi építőmesterekkel kezdte meg a királyi palota újjáépítését és jelentős kibővítését késő román, koragótikus stílusban. Vagyis harmadik Béla király a leégett palota helyén teljesen új alapokon hatalmas összefüggő palota együttest építetett. A Várhegy déli sziklacsúcsán létrejövő uralkodói székhely központjában a sokszögletű lakótorony, az úgynevezett fehér torony és az ahhoz csatlakozó rózsaablakkal díszített gyönyörű várkápolna állt, lakó és gazdasági helyiségekkel körülvéve, a várat pedig erős kőfallal övezték. Ebből jelentős részek maradtak meg, részszerint eltemetve, részszerint későbbi építkezések által elfedetten. A palotába egy észak felé néző kapon át lehetett bejutni, innen ezen át egy külső, északi nagy palota udvarra léphetett be a látogató. Az udvar nyugati oldalán nagyobb méretű, észak-déli irányú, 45 méter hosszú, 10 méter széles palotaépület állt, a Dunai külső falra támaszkodva. Az épületbe vörös márvány lépcső segítségével lehetett bejutni. Az épület két alsó szintjét egymás fölött két-két terem foglalt el, felső szinten pedig egyetlen hatalmas méretű termet alakítottak ki, amelyben sem pillér, sem oszlop nem volt. Ez volt a nagy terem. A nagy palotához északon egy nyugati-keleti irányú 34 méter hosszú és 7 méter széles palotaszárny csatlakozott, amely kétszintes építmény volt. Az északi palota udvar keleti oldalát várfal és torony zárta, míg a déli oldalon zárófal épült. Az Árpádházi királyok idején ennek a déli zárófalnak köszönhetően a Várhegy délnyugati részén elhelyezkedő királyi terület két külön részre osztott. A zárófaltól északra levő külső palota udvarra, melyet a nyugati és északi palota épületek vettek körül, valamint a belső palota udvarra, itt volt a királyi család lakóosztályaként szolgáló fehér torony, továbbá az ahhoz csatlakozó épületek és a kápolna. A belső palota udvar legfontosabb épülete a szabálytalan sokszögű lakótorony, az úgynevezett fehér torony volt. A lakótorony alsó szintjét a középkorban földdel és törmelékkel töltötték ki, itt találták meg a 12. századnál korábbi palotához tartozó rotunda kváder kőfalait. Az udvar felől a lakóépület egy szinttel alacsonyabbnak látszott, mint kívülről, így az első lakott szint a torony külső oldalára nézve a második emelet magasságában helyezkedett el. Míg az oda vezető toronyban nyíló bejárhat a belső palota udvar felől az első emelet magasságában nyílott. A toronytesthez még építés idején alacsonyabb tömegű lakó célú toldalököt építettek, amelynek alsó szintjén a Szent István terem, míg az emeleten a trónterem vagy a Beatrix terem volt, a másik toldalék révén pedig összekötötték a várkápolnával. Az északi toldalék építmény szobája teljesen épségben megmaradt, így ez lett Magyarország legépebben megmaradt 12. század végi lakótere. Eredeti funkciója csak a felette levő trónteremnek, az úgynevezett Beatrix teremnek nevezett épületszárny alátámasztása volt. A lakótorony első lakószintjére a belső palotaudvarról lépcső vezetett. A toronyban egyetlen választfallal megosztottan két nagyméretű szabálytalan téglalap formájú helyiség létezett szintenként. Az első teremben is folyosón lehetett belépni, amely a palotakapu előcsarnokával, a kápolnával és egy széles csigalépcsővel állt kapcsolatba. Ez a terem leginkább az erények freskója termeként ismert, amelyet Vitéz János érsek dolgozó szobajaként emlegetnek. Itt bukkant elő 1934 őszén a festett árkádívek alatt ábrázolt négy úgynevezett sarkalatos erény, okosság, mértékletesség, erősség, igazság, egész alakos allegorikus falképe. A művészet történészek úgy gondolják, hogy az esztergomi királyi palota egyik freskóját, a mértékletesség allegóriáját az itáliai korai reneszánsz egyik legnevesebb művésze Sandro Botticelli festette fiatal korába. Magából a stúdiólóból négy további irányba lehetett tovább menni. Szinte szemközt a bejárattal a lakótorony nyugati oldalán elhelyezkedő másik helyiségbe lehetett átmenni, egyszerű, béletes, de oszlop páros kapunát. Ez a hátsó terem a 16. századi harcok során teljesen elpusztult. Balra egy ma is épségben meglevő keskeny, félköríves ajtó egy falba épített szűk lépcsőhöz vezet, amely a lakótorony déli oldalán, a szikla fölött falakkal is védett kis kertbe lehet lejutni. Stúdiólóból északirányba egy félkörívesen boltozott átjáron nyílik a trónterembe, amit a feltárók Beatrix teremnek neveztek el, Mátyás király felesége után, aki a király halálát követően 10 éven keresztül az esztergomi palotába lakott. Ez a terem a Szent István terem felett helyezkedik el, és eredetileg egy zsákszoba volt, vagyis csak a stúdiólóból lehetett megközelíteni. A Beatrix teremből a 12. század végére jellemző kettős román stílusú kapuzat vezet, ami ma is látható. A stúdiólóból a negyedik irány a következő szintre vezető csigalépcső volt, amely a boltozatos termek feletti második lakószintre vezetett. A lépcső, amelynek 6 darab fellépője maradt éppen, íves oldalfalának kváderkövein 12. század végi palmettás, korongos, oroszlános freskó részlet maradt meg. Ez a csigalépcső köthette össze a királyi első emeleti szobáit a királynő lakóosztályával és a személyes kincsek tárolójával, amelyek a második emeleten helyezkedhettek el. A stúdióló előtti folyosón észak felé haladva, a lakótorony nagy csigalépcsőjét érintve, amely a felsőbb szintekre, illetve a védő folyosóhoz, a gyilokjáróra vezetett, a királyi család magánkápolnájába, a későbbi várkápolnába lehet jutni. Harmadik Béla király esztergomi palotájának legszebb maradványa a kápolna, amely az 1934. évi ásatásokkor került elő, és a megtalált mennyezeti, boltozati bordák visszahelyezésével sikerült teljesen helyreállítani, ellentétben a palota többi helyiségeivel, amelyeket vasbeton mennyezettel fettek be. A bordás keresztboltozatú hajó még a késő román, a szentély már gótikus formát mutat, ez a gótika legkorábbi megjelenése Kelet-Közép-Európában. A szentélyben található oroszlános freskó a 12. század végéről származik, a hajóban az apostolokat ábrázoló falfestmény már a 14. század kiemelkedő alkotása. A nyugati homlokzaton nyíló, díszes, küllős rózsaablakot helyeztek el. Tatárjárás után 4. Béla várat az érseknek engedte át, és az esztergomi érsekek előbb Szécsi Dénes, majd Vitéz János, végül pedig Bakosz Tamás a várat gótikus, majd vegyes kora reneszáns stílusban építették át. A város 1541-ben török kézre került, és több sikertelen ostrom után csak 1683-ban került újra magyar kézre. A 150 éves török megszállás és az ismétlődő ostromok következtében az egykori érseki székesegyház és a vár rommá lettek. A bazilika maradványait Rudnai Sándor érsek bontatta el, hogy helyet csináljanak az új bazilikának. Királyi, majd az éseki vár maradványait földdel tömték be, és ez a feltöltés teljesen elrejtette a lakótorony és a kápolna romjait egészen az 1930-as évekig. 1934-1938 között került sor a királyi palota romjainak feltárására, az ásatás Leopold Antal kanonok és Gerevis Tibor professzor irányításával folyt, és még napjainkban is példamutatónak számító helyreállítást a műemlékek Országos Bizottságának építésze Lux Géza végezte. Az akkori és a későbbi feltárások és helyreállítási munkák következtében nyerte el az esztergomi királyi palota a mai vármúzeum szerepét betöltő formáját. Szerintem erre az épületre még a 15-16. Század kapcsán visszatérünk, hiszen a reneszánsz átépítése önmagában megérdemel egy külön történetet.
Hogyan tudjuk értékelni harmadik Béla uralkodását?
Harmadik Béla a Szent Istváni királyeszme utolsó nagy képviselője, testben, lélekben kiemelkedő ember volt. Korabeli emlékezések, bölcsességet és tekintét sugárzó férfiú alakját vázolják fel számunkra. Emberségét apró híradások őrzik. Még Bizáncban trónörökösként kegyelmet eszközöl ki Manuel császárnál fogságba esett magyar hadvezérek számára, a magyar királyság uraként több közrendű gyermeket tartott keresztvíz alá, és országos ügyeit egyik ispánja udvarházában tört fa alatt ülve intézte. Béla uralkodása idején Magyarország Európa szerte elismert hatalom, a Balkán félsziget és Közép-Európát uraló birodalom lett, modernizált államberendezéssel, telikincstárral nézve a jövőbe a király halálakor. Harmadik Béla viszonylag fiatalon, alig 48 évesen hunyt el, koronáját fiára Imrére hagyva, miközben már felsejlett az Árpádházi királyok örökátka, a hatalomért folytatott újabb testvérháború képe. Harmadik Béla uralkodását talán leginkább unokája, negyedik Béla szavaival lehet értékelni, aki 1265-ben a következőképpen emlékezett meg elődjéről. Nagy Béla király.
Kilépett a trónra harmadik Béla halála után.
Harmadik Béla halálát követően legidősebb fia Imre lépett Magyarország trónjára. Ez megfelelt Béla akaratának, hiszen az elhunyt király halála előtt politikai végrendeletet tett, amelyben országát és koronáját idősebb fiára hagyta, akit már 1182-ben hivatalos trónörökösként királlyá koronáztatott, és Horváth Dalmát hercegé is megtett. Másik fiára Andrásra csak várakat, birtokokat és nagy mennyiségű pénzt hagyott, valamint azt a kötelezettséget, hogy helyette vezessen keresztes hadjáratot a Szentföldre. Tehát apja végrakaratának megfelelően Imre 1196-ban akadálytalanul foglalta el a trónt.
Történész úr, a királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy kiről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunkban tulajdonképpen harmadik Béla uralkodásának mondjuk úgy utolsó aspektusait beszéltük meg. Lezártuk azt a kérdést, hogy vajon tényleg harmadik Béla szik-e a székesfehérvári királysírba, és láthattuk azt, hogy a felmerülő ellen vélemények ellenére a történészek nagy része úgy gondolja, hogy az 1848-ban megtalált sír tényleg harmadik Béla, illetve felesége sírja volt. Ugyanakkor láthattuk, hogy milyen elvek alapján készítették el harmadik Bélának és feleségének a híres arcrekonstrukcióját. Ezen kívül a mai műsorunkban beszéltünk a harmadik Béla népes családjáról, megemlékeztünk két feleségéről. Ezen kívül beszéltünk arról, hogy milyen épített örökséget hagyott harmadik Béla az utókorra, és láthattuk, hogy legfontosabb öröksége az esztergomi királyi palotának az átépítése, újjáépítése, amely tulajdonképpen a térség egyik legjelentősebb későrromán koragótikus építészeti emléke.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmet, viszont hallásra.
Kedves hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.